Folytatjuk a beszélgetést Mucsi Árpáddal, a Biofungi tulajdonosával.
Digitalizálták a termelést, a számítógép irányítja a gombák növekedését, illetve akkoriban kezdtek bele, vagy nem sokkal utána, az egyik fontos alapanyag a komposzt saját gyártásába, tehát egyfajta ilyen vertikális integráció.
Igen, egy picit a sorrend az fordított volt, valójában először a pincéből való kimenetelünknek az első lépése az volt, hogy az alapanyagot tudtuk, vagy alakítottuk ki. Ez azért volt szükséges, mert még a 90-es évek végén, 2000-es évek elején még ez az úgynevezett extenzív boom volt a magyar gombaiparba, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy mennyiségű pince állt, jó lett, most is rendelkezésre áll, de 90-es évek végén, 2000-es évek elején még mindenki ebbe az extenzív, klasszikus gombatermesztésbe gondolkozott, és ekkor gomba komposzt hiány volt, gomba alapanyag hiány volt, és arra kényszerültünk első lépésbe, hogy mielőtt elindítjuk a földfelszíni gombatermesztésünket, alapanyaggyártást kezdeményeztünk, mert egyszerűen nem kaptunk kellő mennyiség és minőségű alapanyagot, de egyszerűen a mennyiség is hiányzott, mennyiség és ár nélkül is, tehát egyfajta hiánygazdálkodás volt a gombakomposzt gyártás területén, és ezután indult el a földfelszíni gombatermesztésünk, amiben egy sokkal jobb minőségű, sokkal kiszámíthatóbb, ami az ön által említett digitalizáció, számítógépvezérelt, teljes klímavezérelt gombatermesztést meg tudtuk valósítani az Ócsai telepünkön.
Mi nem maradtak annál, hogy jó, hát van itt pince, akkor maradunk, tehát nem kell bankhitel, hanem akkor veszünk bérbe még több pincét. Tehát nem kellett volna feltétlenül, ha én jól értem, az adott helyzetben belevágni valami újba.
A döntés, mondom, nagyon egyszerű volt a mi esetünkben. Azt néztük, hogy a piacvezető holland, és az őket lemásoló lengyel gombaipar mit csinál, mit tesz. Egy mérethatékonyságot kell tudni elérni, tehát a gombatermesztés sok ember számára 2022-ben tényleg mindegy ilyen nosztalgikus dolog, még mindig megkérdezik, mivel foglalkozó gombatermesztés. Ja, a zsákos gombatermesztés Budafokon, Nagytétényben. És tehát mindenkiben benne van egy ilyen beidegződés, hogy ez hogyan is történt. Tehát, hogyha most arra gondolok, hogy heti 120-130 tonna gombát termelünk, az betonból se volna kevés mennyiség, nem pedig ilyen kis, könnyű termékből. Tehát ekkora mennyiségű terméket előállítani, ehhez az alapanyagot levinni a pincébe, fölhozni a gombát, és ezt élelmiszerbiztonságilag megfelelően biztosítani, ezt már nem lehet pincés, azaz klasszikus körülmények között. Egy nyerges vontatóba 12, maximum 15 tonna gombát lehet berakni, tehát több mint 10 nyerges vontatónyi gomba, mert a gomba egy nagyon könnyű termékről van szó, és hát itt egy olyan termékről is beszélünk, ami egész évben ugyanolyan minőségben, ugyanolyan áron, ugyanolyan feltételekkel állítható elő. Nincs is talán egyetlen egy másik olyan zöldséggyümölcs kategóriába tartozó, jó lehet a gombas, nem ezeknek nevezett, se nem gyümölcs, se nem zöldség, se nem állat, de ugye ebbe a kategóriába tartozik, a zöldséggyümölcs kategóriába, ami egész évben ugyanabban a mennyiségben, minőségben előállítható, mint a gomba.
Ugye meglépték ezt a vertikális integrációt csúnya közgazdasági szóval. Ez része lenne a tovább lépésnek, vagy fontos feltétele lenne a tovább lépésnek, vagy nem lényeges?
Én azt gondolom, hogy megint csak vannak olyan sztereotípiák, vagy olyan általános igazságok, amiket kell tudnunk alkalmazni a vállalkozásunkra, és ez pedig az egyik, hogy a mérethatékonyság, hogy meg tudjuk határozni azt a nagyságot, ahol mi versenyképesek tudunk, vagy képesek leszünk már működni. Legyen az gombaipar, de hogyha valaki, nem tudom, fékbetétet gyárt, vagy acélszerkezetet, szerintem mindenütt léteznek ezek a fordulópontok, illetve hát azt kell tudni, hogy kicsinek nagy, vagy nagynak kicsi. Tehát ezek azok a pontok, amiket ha meg tudjuk határozni, akkor tudunk egy fejlődési pályát kialakítani, mert ugye természetesen a termelési struktúra is fontos, és a másik nagyon fontos lépés az értékesítési struktúra. Hogyha valaki egy értékesítési struktúrában, egy nagy beszállító láncban, egyetlen egy láncem, nem vagyok autóiparban érdekelt, és nem foglalkozunk különösenképpen ebben, de egy autógyárnak beszállító, akkor elég lehet, hogy egy pici szegmenssel foglalkozni, hogy csak a kilincset, vagy a kilincs körüli betétet gyártja, vagy a lökhárítót gyártja, vagy annak egy részét állítja elő, akkor biztos, hogy más, vagy a az autóipari vállalkozás meghatározza számára azt a nagyságot. Ha viszont a magyar kis közepes vállalkozásokat nézzük, akkor igenis őneki kell tudnia, főleg, hogyha minél függetlenebb piacon vagy önálló piacon van, hogy akkor hogy tud egy olyan méret hatékonysági szinten lenni, ahol kontrollálni tudja a termelési folyamatokat és az értékesítési folyamatait is.
A biofungi sikerét, ha mondhatom, hogy az innováció alapította meg, lehet ezt folytatni? Tehát az innováció mennyire van jelen a cég életében? Nyilván az is kérdés, hogy mennyire fontos.
Hát nagyon sokat innováltunk, mind a mellett, hogy azt mondtam, hogy benchmarkoltuk, illetve az iparági trendeket figyelembe véve átvettünk best practice alapján hollandiai technológiákon alapuló legjobb technológiai lépéseket, alkalmazásokat, gépeket, berendezéseket és a többi. Ezeket mind tovább fejlesztettük, finomra hangoltuk a magyar klimatikus viszonyok közé, a magyar alapanyagok és az itteni helyi adottságoknak megfelelően. Tehát például kifejlesztettünk a legmodernabb laska termesztést, amivel Európában azt gondolom, hogy egyedülállóak vagyunk. Tehát olyan innovációs lépéseket tettünk, amivel versenyképes terméket állítunk elő. De az innováció minden területén működtünk, kutatásfejlesztési pályázatokat hoztunk létre, vagy a marketing területén is mondhatom, az is innováció, hogy nem csak abban gondolkozunk, hogy gombát kell eladnunk, hanem a gomba mellé receptet is eladunk, hogy a háziasszony hogyan használja fel. Tehát nem elég csak oda lökni a terméket a szupermarket láncok pulcaira, vagy pedig megpróbálni valakinek átadni, hogy majd valamit kezd vele, hanem meg kell találni azt a fogyasztói réteget, és annak pedig meg kell adni azt az üzenetet, hogy azt a terméket hogyan tudja felhasználni. Azt gondolom, hogy a Chef Gomba honlapunkkal ezt nagyon jól tudjuk prezentálni. Az innovációnak egy másik területe most 2022-ben, és főleg ebben az energiaválságos helyzetben az, hogy a munkaerőhiány tekintetében, az energetikai kihívások tekintetében a robotizáció, a digitalizáció a mezőgazdaság legperiférikusabb részeire is eljutott. Így ezeken a területeken mi is ott vagyunk, mi is hát kis csírájában, de gondolkozunk a mesterséges intelligencia alkalmazásában, a potenciális robotszedés, gombarobotszedés alkalmazásába, tehát nagyon sok olyan innovatív elképzelésünk van, amivel mi is modernebbé tudjuk tenni a gombatermesztésünket, és hát hosszabb szinten is fenntarthatóvá szeretnék tenni a vállalkozásunkat, mert az egy biztos, hogy minden területen egyre kevesebb vállalkozásnak kell egyre több fogyasztóhoz eljuttatni a terméket vagy a szolgáltatást.
Ha jól értem, akkor azt jelenti, hogy a siker kulcsa az is, hogy önök előállítanak valamit, de legyen a fejükbe az, hogy hogyan kerül ez a végfelhasználó, vagy megpróbálják valamilyen módon befolyásolni a végfelhasználó. Tehát a termék teljes életpályájában kell gondolkodni, ezt jól értem?
Igen, igen. Tehát az előbb tettem egy összehasonlítást az autóiparból. Igen. Tehát hogyha részese vagyok egy autóipari láncnak, ahol egy nagy brand gondoskodik arról, hogy a legvégén a mindenki által összerakott terméknek van fogyasztója, akkor ő neki egyszerűbb, nem kell marketinggel, esetleg nem kell különösebb innovációval foglalkoznia. A mi esetünkben, ahol több milliárd forint értékben értékesítünk gombakomposztot és gombát is, gombatermelőket kell elérnünk, 15-16-18 országba értékesítünk gombakomposztot. Ott nagyon sok olyan innovációra van szükségünk, hogy a termelőt helyzetbe hozzuk. Ez a gombakomposzt üzletágunknak a filozófiája. Tehát eladunk Olaszországba, vagy Bulgáriába, vagy Görögországba is, vagy Lengyelországba is gombakomposztot. komposztot, tehát például kidolgoztuk ez a hosszú távoli szállításokhoz megfelelő hűtési technológiákat. Ha pedig a gombára gondolkozunk, amiben 4 országban értékesítünk napi szinten, Szlovákia, Szlovénia, Ausztria és Magyarország tekintetében, ott pedig a fogyasztókat kell arra ösztönöznünk, tudnunk ösztönöznünk, hogy miért válasszák a gombát. Mert az is egy fontos dolog, hogy ha én egy termelő vagyok, egy szolgáltató vagyok, akkor a fogyasztó miért engem válasszon. Sokszor erre a fő kérdésre nem adjuk meg a választ. Ha bemegyünk egy szupermarket, vagy összességben elgondolkozunk, hogy hányféle termék, szolgáltatás és egyéb van, ami elérhető. Egy-egy nagyobb hipermarketben akár 15 000 termék van, és egy csomó termék nem kis túlzása talán fölösleges, de mindenki el akar valamit adni, akkor nekem tudni kell a fogyasztót megszólítani.
A világ erősen változik, a Covidon már túl vagyunk, itt az energiaválság. Hogy látja, mi a legnagyobb kihívása a cég előtt?
Hát az energia az egy nagyon izgalmas kérdés, ezt a kérdést se több mint egy éve foglalkozunk, mert ugye valójában...
Már látták előre? Bocsánat, hogy szavába vágok.
Igen, láttuk előre. Hát illetve nem ez a túlzás, hogy láttuk előre, tehát ez így pontosan nem igaz, illetve azt láttuk, illetve azt tapasztaltuk, hogy az energiaárak elszálltak 2021 májusában teljesen érthetetlen módon. Tehát elkezdtünk az energiával mind olyannal foglalkozni, mint túl kis vállalkozás vagyunk ahhoz, hogy az energiapiacot, a piaci szereplőket, vagy bárkit meg tudjunk szólítani. Jó lehet, volt velem több interjú, riport, akár Mandineren is nyilatkoztam már január 26-án ezzel kapcsolatban, amikor még nem volt háború, és akkor már viszont láttam azt, hogy ebből 20-30%-os infláció is lesz. Tehát az energiaárak valami nagyon atipikus módon hatnak a vállalkozásra. Tehát egyrésztről szilárd meggyőződésem az, hogy az energia nem kerül, illetve annak az önköltsége nem kerül annyiba, amennyiben egy vállalkozáshoz odajut, vagy a családokhoz oda jutna a vállalkozás, vagy a vállalkozásunk már sokkal korábban megérezte ezt a hatalmas energiaválságot, illetve ezt az abnormális energiaárat, ami nem magyarázható semmivel. Megkérdezik ilyenkor tőlünk az, hogy mi energiaigényes vállalkozás vagyunk? Mi nem vagyunk energiaigényes vállalkozás, és szerintem sok vállalkozás összességében sem energiaigényes, mert halljuk azt, hogy becsuk egy étterem, vagy becsuknak fürdők. Energiaigényes vállalkozások ezek? Szerintem ezek se nem energiaigényes vállalkozások, hanem egyszerűen az önköltség kosarába az energiaportfólió, ami 4 vagy 5 vagy 3% tett ki. Hogyha ez az energiaportfólió 8 vagy 10-szeresére teljesen érthetetlen és minden objektív ok nélkül felemelkedik, akkor energiaérzékenyé fog válni. Tehát én azt gondolom, itt bután tesszük fel a kérdést, vagy bután közelítjük meg a helyzetet, mindenki energiaigényes lesz abban a pillanatban, és hogyha valakinek a kenyérárát 50-szeresére fogják felemelni, akkor meg tudjuk kérdezni, hogy élelmiszer érzékenye a személy, mert akkor a fizetésének a teljes része, vagy nagy része a kenyérre fog elmenni. Tehát nem kérdés, hogy ezt az energiakérdést, ezt kezelni kell minden vállalkozásnak, akinek már korábban is legalább 3-4 vagy 5% volt az energiaköltség, és energia van mindenben, a fuvarozásban, a szállítmányozásban, tehát vannak vállalkozások, vannak szolgáltatások elsősorban, ahol az energia kevésbé, vagy egyáltalán nem lényeges, biztos egy fogászatnál, vagy egy ügyvédi szolgáltatás esetében ez teljesen elhanyagolható költség, de minden egyéb termelő vállalkozásnál ez egy nagyon jelentős dolog. Én azt gondolom, meg kell tudni, tanulni azt, hogy hogyan kell spórolni, ez a legfontosabb dolog, és a másik dolog, hogy egy bizonyos nagyság után az ember rájön az, hogy ha van egy 500 millió forintos költségelemem, és ha ott 10%-ot megtakarítok, akkor az 50 millió forint. De ha egy kisebb vállalkozása van valakinek, akkor azt is láthatja, hogy 5 vagy 10%-os megtakarítással mit lehet elérni. Az biztos, hogy sajnos infláció van, át kell tudni, és merni kell áthárítani a megemelkedett energiaköltségeket, mert egyszerűen tartósan veszteségben nem tud egyetlen vállalkozás se működni. Én azt gondolom, hogy ez egy vagy egy átmeneti időszak lesz, amikor ilyen magasak az energiának, mint ami most van, vagy pedig az fog bekövetkezni, hogy nagyon sok vállalkozás sajnos tönkre fog menni.
Azt mondta, hogy át kell merni hárítani, az nem biztos, hogy ezt a piac megengedi.
Az én meglátásom és tapasztalatom, tehát ez abszolút gyakorlati tapasztalat, nem a piac kérdés, hogy mit enged meg, hanem a konkurencia mit enged meg. Sajnos jelenleg a fő probléma Magyarországon az, hogy a fő versenytársaink, és akkor visszajutunk a korábbi első olyan gondolatra, amikor mondtam, hogy milyen ligában focizunk, tehát a versenytársaink, tehát a lengyel gombaipar, amelyik sokkal jobb, sokkal olcsóbb energiákhoz jut hozzá, mint a magyar gombaipar, itt nem lehet áthárítani. Tehát a fő versenyhátrányunkat, nem mint magyar gombaipari szereplők, vagy nem mint Biofungi Kft., vagy nem mint egy-egy ágazatnak a szereplője tudom kijelenteni, hanem összességében magyar vállalkozás versenyhátrányban vagyunk, hogy az áram olyan napi piaci árakon van, ami kigazdálkodhatatlan, és ami 3-4-szer magasabb, mint Lengyelországban van például, de Romániában is ugye ársapka van az áramon. Tehát ezek nagyon érzékeny kérdések, de a verseny hátrányát ez okozza egy csomó magyar vállalkozásnak, amikor kimegy a piacra, elmegy a szupermarkethez alkudni, akkor lesz olyan külföldi beszállító, aki 30-50%-kal olcsóbban tud terméket kínálni, mert annyival olcsóbb az energiája.
Hogy kezelik cégen belül a válságokat, a válsághelyzeteket, a kihívásokat?
Ugye a COVID óta én azt gondolom, hogy egy permanens volatilis környezetben élünk. És Jolett azzal kezdte, hogy túl vagyunk a COVID-on. A COVID az egy jelenség volt, és ezzel a jelenségen pedig nem vagyunk túl, mert most az energia jelenségben, ez a volatilitás energia jelenségben burjánzódik tovább. Tehát egy hatalmas bizonytalanság van, és a dolgozókkal szerintem egyetlen egy módja van a lehető legőszintébben kommunikálni. Szerintem egy csomó dolgozó, vagy a dolgozók nagy része igenis felelősségteljes, logikusan gondolkozik, látja a saját maga területén, ahogy a COVID-nál látta, ha valaki megbetegedett, hogy milyen lépéseket kell tenni. Tehát a COVID-ot én azt gondolom, hogy jól tudtuk kezelni, nem történtek üzemlezárások, vagy nem történtek tömeges megbetegedések, tehát kommunikálni kell a lehető legőszintébben. Ha legőszintébben kommunikál az ember, és a legvegytisztábban, egyszerűbben, az nem jelenti azt, hogy mindenkor mindenki mindent meg fog érteni, de megadja azt a lehetőséget, hogy megérthesse a dolgot. Tehát ezt tartom a legelső dolognak. Tehát az egy a hétköznapi életben, és nem bántva a politikát, vagy nem bántva a médiát, ott mindenféle influence tevékenységek folytatódnak, viszont én úgy gondolom, hogy egy munkahelyen, ahol minden nap találkozunk, és minden nap látjuk a kihívásokat, és hogyha látjuk azt, hogy az energia drága, akkor ezt el kell tudni mondani, meg kell tudni magyarázni a munkatársnak, hogy kapcsold le magad utána a villanyt, adjál ötleteket. Tehát most például a legutolsó az volt, hogy ilyen ötletbőrzét is tartunk, és tartottunk, és jöttek már be ötletek, ahol a munkatársak saját maguk javasolnak kicsi lépéseket. Én úgy gondolom, ehhez az is hozzásegít, hogy sok munkavállalót, illetve mindannyiunkat, mint magánembert otthon is érint az energia probléma, egy ilyen dolog, de körlevelet küldtünk, leírtuk a problémát, elmondtuk, hogy mi van, és azt is elmondtuk nekünk, hogy egyetlen egy célunk van, a munkahelyeknek az megtartás, az összes munkahely megtartása, a COVID alatt is meg tudtuk tartani az összes munkahelyet, akármilyen nagy probléma volt, és most is az a célunk, hogy az összes munkahelyet megtartsuk, sőt, ha egy mód van rá, hosszú távon még valamilyen szinten győztesen is kijönni ebből a csatából, jó lehet, nem lesz egy egyszerű dolog.
Ha össze kellene foglalnia, mit mondana arról, mi a biofungi vállalat lényege?
Én azt gondolom, hogy mi tesszük a dolgunkat, és tudjuk, hogy mi a dolgunk. Ha nagyon, nagyon egyszerűen szeretném összefoglalni, mi gombát termelünk, gombát értékesítünk, és az a célunk, hogy ez a legjobb minőségben, és akármennyire is sztereotípiának hallatszik, vagy tűnik, ugyanazt tudom mondani, mint az előbb a Covid-dal, vagy az árammal, őszintének kell tudni lenni. Tehát ha őszintén csinálja, végzi az ember a munkáját, és a munkatársaik is olyan őszintén állnak mögé, mert látják, hogy ugyanúgy érzik, hogy ez egy mögött egy valós teljesítmény van. Tehát mielőtt idejöttem erre a riportra, az Ócsai telepről jöttem, és a kollégáimmal végignéztük a gombaházakat, és nem azért, mert a riportra jöttem, vagy ez volt terve, de jó eső érzés volt, hogy végigmutogatták a helységeket, megnéztük, hogy milyen mennyiségű és minőségű gomba várható következő napokban, mert minden nap előállítunk, akkor ők büszkék voltak, és azt gondolom, hogy ez a legnagyobb lényege, hogy olyan munkatársaink vannak, és ez a legfontosabb, mondtam az elején, a csapatmunka, amivel el lehet jutni oda, hova eljutottunk.
Nagyon szépen köszönöm Mocsi Árpádnak.
Nagyon szépen köszönöm én is.
A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégünk Mocsi Árpád, a biofungi tulajdonosa volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és a magyar gazdaság egy újabb harcosától hallhatjátok majd, min múlik a siker, mi viszi előre a céget, és nem utolsó sorban azt, mivel kell ma és a közeljövőben szembenéznie és megküzdenie. Sziasztok! Rétai Igort hallottátok!